és ha nem tudjuk elfoglalni a hajót a legénység segítségével sem, megérdemeljük, hogy zárdába csukjanak bennünket. Beszéljen éjszaka a baloldali szomszédjával. Tudja meg, hogy megbízható embere.
Beszéltem is vele. Fiatal volt, úgy került ide, ahogy én, de ő hamisításért. Evansnek hívták, de ő is megváltoztatta később a nevét, és most tekintélyes és tehetős ember Dél-Angliában. Szívesen csatlakozott a vállalkozásunkhoz, tudta, hogy másképp nem szabadulhatunk. Még ki se kerültünk a nyílt tengerre, és már is be volt szervezve mindenki, két fegyenc kivételével. Az egyik gyenge elméjű volt, nem mertük megkörnyékezni, a másik pedig sárgaságban szenvedett, nem sok hasznát vettük volna. Semmi sem akadályozhatott meg minket. A kezdet kezdetétől fogva tudtuk, hogy elfoglaljuk a hajót. A legénység gazemberekből állt. Erre az útra fogadták fel őket. Az állelkész sorra járta a cellákat, hogy a lelkünkre beszéljen. Egy nagy fekete táska volt nála, azt gondolták, hogy szent könyvekkel van tele. Sűrűn járt hozzánk. A harmadik napon már mindegyikünk ágyában el volt dugva a ráspoly, egy pár pisztoly, egy font lőpor és 20 golyó. Két börtönőr is Prendergast embere volt, a másodtiszt pedig a bizalmasa. Ellenünk kevesen voltak, csak a kapitány, két tiszt, két börtönőr, Martin hadnagy és 18 katonája, meg az orvos. De bármennyire bíztunk is a vállalkozásunk sikerében, nem feledkeztünk meg a szükséges óvatosságról. Éjszaka akartunk támadni, rajtaütésszerűen. De gyorsabban kellett cselekednünk, mint számítottuk. Egy este utunk harmadik hetében az orvos megvizsgált egy beteg fegyencet, és amikor az ágy végére tenyerelt, megérezte a két pisztoly jellegzetes körvonalait. Ha egy szót se szólt, talán leleplezhetett volna mindnyájunkat. De amilyen ideges kis ember volt, ilyettében felkiáltott. El is sápadt. A fegyenc rögtön tudta, mi történt, ráugrott és leteperte. Nem volt ideje, hogy segítségért kiabáljon, mert a fegyenc betömte a száját és az ágyra kötözte. Aztán kinyitotta a fedélzetre vezető ajtót, és mi egy-kettőre fent voltunk. A két őrt lelőttük, a káplárt is, aki odaszaladt, hogy megtudja, mi a baj. Az utasfülke előtt is állt két katona, de az ő puskájuk nem volt megtöltve, s mire szuronyt szegezhettek volna, lelőttük őket. A kapitány fülkéje felé rohantunk, de mikor fel akartuk tépni az ajtaját, egy durranást hallottunk. A kapitány fejjel az asztalra, az Atlanti-óceán térképére borult, és az állelkész ott állt mellette, füstölgő pisztollyal a kezében. A két tisztet a legénység lefegyverezte, úgy látszott, hogy minden rendben van. Az utasfülke a kapitány fülkéje mellett volt, oda csődültünk be. Levetettük magunkat a padokra, egymás szavába vágtunk, azt se tudtuk, mit csinálunk örömünkben. Szabadok voltunk. Szekrények voltak körös körül, és Wilson, az állelkész, betörte az egyik szekrény ajtaját. 12 üveg édes, barna sheri volt benne. Letörtük a palackok nyakát, vizes pohárba öntöttük a bort, javában kocintgattunk, amikor egyszerre csak puska ropogás süketített meg bennünket. Akkor a lőporfüst volt a fülkében, hogy alig láttuk az asztal túlsó oldalát. Amikor kitisztult, láttuk, hogy a fülke valóságos romhalmaz. Wilson és 8 társunk egymás hegyén hátán vergődött a földön, és még ma is felfordul a gyomrom, ha eszembe jut az összekeveredett bor és vér az asztalon. Ha Prendergast nincs velünk, talán meg is adtuk volna magunkat, úgy megborzadtunk ettől a látványtól. De ő elbődült, nekirohant az ajtónak, és mi követtük. A hadnagy és 10 embere a hátsó fedélzeten volt. Az asztal fölötti lengő tetőablak kinyílt egy kissé, és ők a résen át tüzeltek ránk. Rájuk rohantunk, nem volt idejük még egyszer tölteni. Vitézül verekedtek, de mi többen voltunk. 5 perc alatt végeztünk velük. Istenem, olyan volt a hajó, mint valami mészárszék. Prendergast örjöngött, felkapta a katonákat, eleveneket és holtakat, mintha nem is érezné a súlyukat, és a tengerbe hajgálta őket. Egy súlyosan sebesült őrmester is volt közöttük, csak úszott és nem akart megfulladni. Végre valaki megadta neki a kegyelemlövést. Nem maradt más ellenségünk, csak a két börtönőr, a két tiszt és az orvos. Miattuk tört ki a nagy összeszólalkozás. Sokan beértük annyival, hogy kiszabadultunk. Nem akartuk, hogy gyilkosság is terhelje a lelkiismeretünket. Mert más dolog fegyveres katonákkal végezni, és más dolog végignézni védtelen emberek hidegvérű legyilkolását. 8, 5 fegyenc, 3 tengerész, azt mondtuk, hogy ezt már nem tűrhetjük. De Prendergastnak meg az embereinek hiába beszéltünk. Csak is akkor érezhetjük magunkat biztonságban, mondta, ha alapos munkát végzünk, és hogy senkit sem hagy életben, aki ellenünk tanúskodhatna. Már-már mi is a foglyok sorsára jutottunk, de a végén azt mondta, hogy ha akarjuk, vigyük el az egyik csónakot és takarodjunk. Kapva kaptunk az ajánlatán, mert torkig voltunk ezzel a mészárlással, és tudtuk, hogy a legrosszabbja még hátra van. Kaptunk egy-egy matrózruhát, egy hordó vizet, 2 láda élelmet, 1 láda sózott húst és 1 láda kétszer sültet, meg egy iránytűt. Prendergast még egy térképet is odavetett nekünk. Azt mondta, hogy hajótörött matrózok vagyunk, a hajónk az északi szélesség 15. és a nyugati hosszúság 25. fokán járt szerencsétlenül. Azzal elvágta a kötelet, és sorsunkra bízott bennünket. És most következik történetem legmeglepőbb fordulata, fiam. A matrózok a lázadáskor úgy állították az előtörzs vitorlafát, hogy a vitorlák belobogjanak. De amikor otthagytuk őket, megint visszafordították. És mert volt egy kis északkeleti szél, a hajó lassan távolodni kezdett tőlünk. A mi csónakunk a hosszú hullámok hátán táncolt. Evans meg én, a társaság 2 legműveltebb tagja, a térképet tanulmányoztuk. Meg akartuk állapítani a helyzetünket, meg akartuk tervezni, melyik part felé induljunk. Tőlünk északra 500 mérföldnyire voltak a zöldfoki szigetek, tőlünk keletre 700 mérföldnyire Afrika partjai. Nehéz választás volt, de mert a szél északira fordult, azt gondoltuk, hogy Sierra Leone lesz a legjobb úti célunk. Arra felé fordítottuk hát a csónak orrát. A hajó már messze járt tőlünk jobbra, csak a vitorláit láttuk. Amikor megint odanéztünk, láttuk, hogy fekete füstfelhő borítja el a hajót, mint valamilyen bajós fa magasodik a víz fölé. Néhány másodperc múlva hallottuk a mennydörgésszerű robajt is, s mire a füst eloszlott, nyomát se láttuk a Gloria Scottnak. Nyomban megfordultunk a csónakkal, eveztünk, ahogy csak tudtunk, a szerencsétlenség helye felé, amerre még egy kis homály lebegett a víz fölött. Egy órába telt, amíg odaértünk. Már-már azt hittük, hogy későn érkeztünk, és nem segíthetünk senkin sem. Láttuk, hol süllyedt el a hajó. Egy csónak roncsai, néhány üres láda, egy-két vitorlafa táncolt a hullámok hátán, de embereknek nyoma sem volt. Csüggetten fordultunk vissza, amikor segélykiáltás ütötte meg a fülünket. Valamivel távolabb egy roncs darabot pillantottunk meg, egy ember feküdt rajta. A csónakba vettük. Egy fiatal matróz volt. Hudsonnak hívták. De a kimerültségtől és az égési sebektől úgy elgyengült, hogy csak másnap tudta elmondani, mi történt a hajón. A távozásunk után Prendergast és a bandája végezni akart az 5 fogollyal. A 2 börtönőrt lelőtték és a tengerbe dobták. Ugyanerre a sorsra jutott a 3. tiszt is. Prendergast pedig lement a fedél közbe és elvágta a szerencsétlen orvos nyakát. Már csak az első tiszt volt életben, egy bátor és ügyes ember.